Újra köszöntjük itt a hallgatókat. Aki most kapcsolódik be, csak hogy tudja, hogy ki van a mikrofonnál, Bezák Tamás atya vagyok, aki vezetem a műsort, vezető társam Burger Ferenc atya, és vendégünk dr. Farkas László atya. Boldogávatásról, szentéavatásról volt szó. Folytatjuk egy kicsit ezt a gondolatot. László atya, kaptál egy SMS-t közbe.
Igen, annyit kell korrigáljak, hogy tévesen mondtam, hogy Eszterházy Jánosnak a boldogávatását a kassai érsek kezdeményezte, a krakkói érsek atya kezdeményezte, és ezt nagyon köszönjük hallgatónknak, ezt a visszajelzését és pontosítását.
Felesége nem lengyel volt?
Az édesanyja.
A édesanyja, igen. Édesanyja volt lengyel, tehát kötődött ő a
lengyel néphez is, így mondjuk.
Igen, és nagyon sok lengyelt mentett, ahogy beszéltünk róla, a világháború során.
Igen, és akkor egy olyan témát még talán érinthetnénk, hogy miért van az, hogy igazából tényleg elindul egy boldogávatás valakinél, vagy mint múlik, valójában van-e valami olyan háttér, amit nagyon fontos, hogy kiemeljünk, László atya?
Hát pontosan ez, amire vonatkozott ez az SMS is, hogy valakinek ezt indítványozni kell. És ez bizony áldozattá jár. Ahogy mondtuk, hogy milyen dokumentációt szükséges összegyűjteni, anyagi áldozattal is jár, azt le kell fordítani, hogy utána a szentszék is tudja értelmezni. És hát veletek éppen most volt egy közös élményünk, hogy elmentünk egy felvidéki kirándulásra, és megnéztük Alsóbodokon ezt az emlékközpontot, amit Paulis Boldizsár saját elkötelezettségből állított gróf Eszterházy János emlékére. Fantasztikus élmény volt. És tulajdonképpen ott azt láttuk, hogy ez az ő életműve, amiben szinte beleadta az egész életét, vagy bele is halt, idézőjelesen mondhatnám. De mégis az elvetett mag aztán úgy tűnik, hogy kisarjad, mert hamarosan megtörtént ez, hogy bejelentették, hogy elindult a boldogávatási eljárás, krakkói érsek küldötte ezen a helyen, Alsóbodokon, egy nagy ünnepi szentmise keretében. És én visszakérdeznék, hogy ti hogy éltétek meg ezt a találkozást Eszterházy János emlékével?
Hát én őszintén megmondom, hogy körülbelül, amikor mi odaérkeztünk, annyit tudtam, hogy van valaki, akit így hívnak, hogy Eszterházy János, és hát kellett az a látogatás ott, hogy én megismerjem az ő személyét.
Megrendítő volt. Azt mondhatom, hogy megrendítő volt, ahogy hát volt egy vezetőnk, idegen vezetőnk, ugye, ha jól tudom, Ottónak hívták őt, aki valamilyen rokonsági fogba is van a vértanúval, de Jánossal, és ő ápolja az ő, tudományosan ápolja az ő emlékét történelmi dokumentumokkal, és ezeket elmondott nekünk. Hát mi is részesei vagyunk, vagy voltunk annak a légkörnek, amiben ő élni volt kénytelen. Hát nem tudom, hogy meg tudtuk volna, vagy én magamról beszélek, egyáltalán ezt a dolgot végig tudtam volna így csinálni, ahogy a Eszterházy János ezt végigélte, ahogy elmondták. De mindenről dokumentumok voltak, sőt a hamvait is megtalálták, sőt azonosítani tudták a hamvait, ugye, mert egy számot is tesznek bele, amikor elhamvasztják az illetőt, és ez a szám, ez egyértelműen azonosítja meg, talán genetikailag is, ezt nem tudom, hogy mint említette volna, hogy teljes bizonyossággal tudják, hogy azok a hamvak nagy részében Eszterházy Jánosé volt. Szóval engem megrendített.
Igen.
Laci atya, te?
Még a hamvakhoz kapcsolódóan az is megrendített engem, hogy egy kicsit a hamvaiba vegyültek más soknak a hamvai is, mert
össze volt törve a doboz,
igen. Össze volt törve az urna. Találták meg, vagy igen, beazonosíthatóan, tehát, hogy megvoltak. Nem volt szabad kiadni még holtában sem, tehát, hogy ez egy félelmetes dolog, hogy valakitől még holtában is félnek, vagy még holtában is, még emlékében is meggyalázzák. És amikor ezt mondta ott a képzőművész hölgy, Dávid Zsuzsa, aki Esztárháziról kiállításokat szervez, és mindig egy engesztelő miséhez szereti kötni, meg imádsághoz, hogy imádkozzunk a boldogávatásért, azt mondta, hogy ez az ő stílusa, hogy ő vegyülni akar a nép közé. Tehát még a Holtában, még a Hamvaiban is el akart vegyülni, egy akart lenni a többi keresztény emberrel, akit a hitéért meghurcoltak, a többi magyar emberrel, akit magyarságáért meghurcoltak, ez megrendítő volt.
Persze nem csak őt érte ilyen atrocitás, másokat is sokakkal együtt szenvedett.
És nagyon, nagyon tetszett nekem még az a Popieluszko, Erzsi Popieluszko lengyel vértanúnak az erekéje, amit a lengyeleknek köszönhetünk, amit az ő tiszteletére küldtek, és ezen a helyen Alsóbodokon.
Milyen érdekes volt az az ereke.
Kiállítva.
Mesélt róla, ugye, hogy Popieluszkónak a bőre alá volt beszorulva valami szálka, és azt találták meg, amikor a sírjához rendezték az ő testét, és ezt a szálkát láttuk mi ott, ami érintkezett Popieluszkóval.
Ez valószínűleg a kínzások miatt, hogy ütötték, verték, és még a bőre alatt is volt egy.
Igen. Aztán egy autó csomagtartójában vitték oda, ahol aztán kidobták. Tehát ezek az emberek olyan dolgokat éltek végig, amit még végighallgatni is megrendítő volt.
Igen.
Így gondoltátok, ugye? Az ott hallgattunk csak úgy, és néztünk mind akik sosem.
Hát igen, tehát, hogy annyi új információs meglepő gondolat hangzott ott el számunkra, szerintem, hogy igen, tehát, hogy ez a megrendültség állapotát értük meg mindannyian szerintem.
Meg amit Paulis Boldizsár csinált, ugye az egy nagyon szép, ilyen hegyoldalban fölépült emlékhely, a legmagasabb pontján a kápolnával volt szerencsénk egy szentmisét bemutatni.
Ott van az oltár előtt egy Krisztus arc, aminek az eredetiét ők a napi kenyéradagjukból készítették, hogy volt köztük egy ügyeskezű rab, és elkérte, hogy adjátok oda nekem, és ebből ami szépet fogok csinálni, és egy Krisztus arcot készített, és az iszonyat erőt adott nekik. Meg láttuk az Esztárházinak a rózsafűzérét, amit saját kezűleg készített, gyakorlatilag kenyérmorzsákból, amiket kicsempészett, és azt összegyúrta cigaretta papírral, és ebből készült a rózsafűzér.
Hát mind a mai napig csinálnak ilyen só gyurmát. Ugye a só meg a liszt az együtt valahogy, hogyha megköt, akkor kemény lesz. És hát a szobor is ezért maradhatott meg. Azt hiszem az eredetije is megvan, valakinél ott említették. Mi a másolatát láttuk.
Meg a kinagyított változatát, mert ez egy apróság volt igazán, amit tudtak magukkal hordozni. Uh-huh. Krisztus arcot.
Én engem most azt foglalkoztat, hogyha ezek szerint egy népnek annyi szentje boldogja lesz, amennyinek a szentiavatását, vagy boldogávatását kezdeményezzük, vagy amennyire szent az a nép, vagy ez mind múlik, vagy akkor nekünk is itt felelősségünk van, hogy gondozzuk a szentjeink, mártírjaink emlékét?
Mert hogy nálunk a Váci Egyház megyeisben is vannak ilyenek, érdemes lenne megemlíteni.
Így van. Például most a püspök atya kinevezte Tancik Balázs atyát, hogy foglalkozzon, kezdje el a Váci Egyház mesvértanúknak az emlékét feltárni, meg az esetleges boldogávatásukat előkészíteni. Kenyeres Lajos vértanú, aztán Jászkara Jenőn, Kósa József és Hornyik Károly.
Papok voltak.
Papok. Plébános és a káplánja, vörös gárdisták végezték ki őket, és hát menekülhettek volna, de ők helytáltak, mert pásztora nyája közt kell maradjon. És érdekes, hogy közben, ahogy megkapta a halálos lövést a plébános, akkor a káplának az első dolga volt, hogy menjen és a betegek kenetét adja és feloldozza. Kérte is a plébános, és utána persze a káplánt is kivégezték. Ez nyilvánvalóan a hivatásuk gyakorlása, meg a helytállásuk.
Meg a papságuk miatt, meg a hitük miatt, igen.
Így van.
Ezek majd, hogy nem teljesen tiszta ügyek, legalábbis innen messziről nézve, úgyhogy Balázs atyának talán könnyű dolga lesz, mert nem tudom, hogy milyen dokumentumok kellenek hozzá. Itt említetted, hogy nagyon sokféle dokumentum kell ahhoz, hogy valakinek az élete visszamenőleg is lenyomozható legyen, idézelve jó értelemben, hogy olyan érveket találjanak, ami mellette szól. Úgyhogy nekünk is vannak a Váci Egyházmegyében olyan szentjeink, vagy várható szentjeink, akikre büszkék lehetünk, és akikhez igyekezünk méltók lenni. Mi papok is. Bár mondjuk minket nem akarnak momentán lelőni, meg nem olyan a történelmi szituáció, hogy ilyen vértanúságra hívna minket, de itt akkor most én is megállnék egy kicsit, hogy ebben a helyzetben is, amiben most nem egy életveszélyes helyzetben van, valamilyen módon csak meg kell lenni ennek az odaadásnak. Ti mit gondoltok erről?
Hát azt mindig érezzük, hogy talán az Isten mindig arra hív bennünket, hogy egyre jobbakká legyünk, vagy szentebbekké legyünk, ha Jézus felszólította bennünket, hogy legyetek szentek, mert az én mennyi atyám szent, tehát hogy életprogramunká kell valami váljon, és hát pont ebben vannak hatással ránk mondjuk a szentek, meg nem csak hatással az életükből, meg az életük példájában, hanem azt is mondhatjuk, hogy a szentekre úgy is tekintünk, mint akik most is társaink, és most is segítenek bennünket. Kezdve a boldogságos Szűz Máriától, minden szenten keresztül, és hát talán éppen ezek a szenti avatások, a boldog avatások arra is hívnak bennünket, hogy foglalkozunk ezzel, tehát hogy nem vagyunk egyedül, tehát nagyon sokszor a magányról panaszkodunk, meg hogy egyedül vagyunk, közben pedig azért csak egy kicsit figyelünk magunk körül, vagy elkezdünk gondolkodni, akkor látjuk, hogy hát azért mennyi támogatónk van.
Szentek közössége vesz körül minket, még akkor is, hogyha nincsen annyira történelmileg kiegyezett helyzet, mint ahogy ott az előbb említettek életében meg volt.
Igen, nos. És azért tetszik nekem ez a három szente, illetve boldoggávatás előtt álló fiatalunknak a példája, mert annyira normálisak és hétköznapiak voltak, hogy azt üzenik az életükkel, hogy ha kis dolgokat nagy szeretettel elkezdünk tenni, és ott helytállunk, ahova az Isten küldött bennünket, mint ahogy a mi Magdink, akkor mégiscsak lehetséges számunkra az életszentség. És hogy mondja Kárló, hogy ha még nem vágyod eléggé, akkor kérd az Úrtól, hogy tudjad vágyni eléggé
a szentséget. Hogy ne fénymásolat legyél, ugye?
Mert hogy sokan eredetnek, mindenki eredetnek születik, de sokan fénymásolatokként halnak meg.
Ez az ő személyes mondása volt, igen.
Hát, vagy akár a Magdi, ahogy mondja, hogy tehát például egy oltár díszítés, hogy az olyan jelentéktelen dolognak tűnik, de hogy azt mondja, az olyan, mint amikor a mennyasszony várja a vőlegényét, és ezzel fejezi ki, hogy övé a szíve, a jegyesére gondol. Tehát, hogy nem véletlenül lett azzá halálában, akivé lett, mert végül is már úgy élt, hogy efelé tartott az élete.
Hát ez lesz akkor a végszó.
Igen, ez a záró gondolatunk, és szeretném megköszönni Burger Ferenc atyának és vendégünknek, Farkas László atyának, hogy ellátogatott ide a stúdiumban.
És neked, Tamás atya, hogy vezetted a műsor.
Köszönöm, és hát ne feledkezzünk meg technikusunkról sem. Köszönjük Szádvári Józsefnek, hogy kísérte a műsorunkat.
Hallhatók vagyunk, ezt neki köszönhetjük. Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, hogy kitartottak velünk ezen a reggeli órán. Stűzföldtől Grönlandig velünk voltak.
Dicsértessék Jézus Krisztus.